Mai első témánk a globális és hazai tőkepiac. Szeretettel köszöntjük a stúdióban Pekár Dávidot, a Raiffeisen alapkezelő befektetési vezetőjét. Szervusz!
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Hogyan látjátok ezt az idei évet? Azért történtek itt különböző események. Ti mennyire foglalkoztatok akár monetáris fejleményekkel közelről, akár pedig ezekkel a geopolitikai kockázatokkal?
Geopolitikával azzal árnyaltabban, azt már kevésbé éreztük értékvezérlőnek tőkepiacokon, viszont nyilván azt éreztem, hogy az elsősorban arról szólt a 23-as év, hogy azt próbálta megtippelni a piac, hogy a monetáris szigorításnak mikor lesz ténylegesen hatása rá a gazdaságra. Mi is beszélgettünk sok elemzővel, olvastunk sok-sok-sok research-et, és hát ott azért elég széles skálán szóródott, hogy ugye a 22-ben elindított kamatemelések, ami igazából azt jelenti, hogy 22 végére alakultak ki azért tényleg magasabb kamatszintek. Ezeknek valahol ilyen 6 kötőjel 18 hónap között kéne legyen a hatása, és ugye ez egy elég széles sáv, és ugye emiatt én inkább egy picit korábbra vártam, tehát amikor az ember megnézett olyan mutatókat, hogy a különböző alszegmensi hitelpiacnak mekkorát változtak a kamatemelések hatására, akkor ugye az jött le, hogy akár lakossági, akár vállalati oldalon hitelt felvenni, forrást bevonni, az rettentő drága lett, ami nyilván visszavágja a beruházásokat, fogyasztást is. Viszont ugye a másik oldalom, ami fölött picit elsikkadt a piac, az az, hogy a meglévő állományokra viszont nagyon pici volt a hatása a kamatemeléseknek. Megfelelően okosak voltak egyébként még a jelzálogkitelek terén a lakossági szereplők is, ez egyébként Egyesült Államokra és például Magyarországra is igaz, hogy hosszú távra befixálták a kamatokat, és a vállalatok is egyébként hosszítottak a lejárataikon. Ezért ugye ez egy nagyon lassú és fokozatos folyamat, hogy a vállalatoknál például a lejáró hiteleknek az újrárazódása, illetve ugye a lakosságnál is csak az új hitelfelvételt erodálta nagyon a monetáris szigor. Úgyhogy emiatt az látszódott szerintem folyamatosan, hogy tolódtak ki a recessziós várakozások, és hát ahogy én elnézegettem egyébként a 2024-es előrejelzéseket, ott sincsenek nagyon, tehát hogy egy ilyen alacsonyabb növekedés, inkább ez a 1% vagy az alatti a fejlett világban, és valamivel magasabb azért a fejlődőbe, de hogy ez a fokozatosság, ez nem volt szerintem senkinek ott a fejébe, hogy hiába ment el mondjuk a Fed 0-ról 5-re kamatba, ez ettől még egyáltalán nem fog drasztikusan visszahatni egyébként a reálgazdaságra, és ez fokozatosan épült be, tehát az látszódott, hogy ebbe volt sok változás a piac szereplőknél. Őszinte leszek, én is jóval óvatosabban mentem neki 23-nak, tehát hogy ebbe a narratívába én is belesimultam, meg a másik, amit szerintem ugyanúgy picit kimaradt a képből, az a fiskális oldal volt, hogy azon nagyon támogató volt, tehát ez bőven tudta egyébként az új hitelfelvételeknek az elmaradását is pótolni valahol, főleg az Egyesült Államokban, tehát ott különösen sokat segített fiskális oldal, úgyhogy igazából ezek az elegye az lett, hogy nem volt igazából vészes visszaesés a monetáris szigor miatt sehol, és ez nyilván azért szépen beépült a tőkepiacokra is. Úgyhogy szerintem a másik nagy változás az meg ugye az volt, hogy egyre attraktívabb lett, hogy mentünk bele az évbe, azt, hogy az ember kötvénytípusú kockázatot vállaljon. Tehát 22-es év az azért arról szólt nálunk is, hogy sokszor vastagon negatív duration, tehát gyakorlatilag kötvény short pozíciókat vállaltunk, a 23-as év már inkább arról szólt, hogy nézegettük, hogy hol érdemes kamatkockázatot vállalni, és ez inkább a régióra esett a választás, tehát itt voltak inkább olyan kötvénykibocsátások, főleg vállalati oldalon, de államkötvények terén is, amikben azt gondolom, hogy érdemes volt beszállni. És ugye itt a 23-as év meg arról szólt, hogy most már azért a főleg dollárból ott is a hosszabb kamatok is elég magasra húztak föl, tehát ott is ott annak már sok értelmét nem látja az ember, hogy mondjuk ott short pozíciókat vegyen föl, sokkal inkább a long oldalon gondolkodunk ott is. Ez egy nagy változás mondjuk az elmúlt évtizedhez képest, amikor sokat nem adott hozzá egy kötvényszegmens, egy portfólióhoz, most már sokkal attraktívabb, úgyhogy ez még egy fontos változás volt itt 23-ban.
Annak ellenére, hogy az amerikai hozamok emelkedtek, növekedési részvények nagyon jelentősen felülteljesítették az értékalapú szegmenst, és a növekedési részvényeken belül is a hosszú durációjú szektorok, információ, technológia, kommunikációs szolgáltatások voltak a leginkább felülteljesítőek. Ez minek köszönhető meglátásotok szerint, illetve várható-e valamilyen mean reversion, főleg annak tükrében, hogy egyre többen arra számítanak, ahogy ti is, hogy a hozamok vagy tetőztek, vagy tetőzéshez közel vannak, érdemes long oldalon beszállni, ami megint csak historikusan szintén a növekedési részvényeknek kedvezne, de ugyanakkor meg nem mehet a végtelenség a növekedési részvények felül teljesítése az USA-ban sem.
Szerintem ennek egy sokkal emlegetett aspektusa volt az, hogy milyen várakozások épültek be arra, hogy a mesterséges intelligenciáknél milyen plusz üzletek tud lenni, és mennyit tud hozzáadni. És a másik faktor volt egyébként talán az, hogy ugye a 22-es év szólt inkább erről, amit említettél, hogy a kvázi hosszabb durációi papírokat átárazták. A 23-as évben meg én azt láttam, hogy volt egy kicsit kockázatkerülés részvénypiacon belül is, ahol a stabilabb, erősebb mérlegű cégek felé tendált a tőke is. Jellemzően ezek a nagyobb tech cégek, ezek saját tőkéből finanszírozottak, nagyon jó stabil cashflow termelésük van, nagyon erős piaci pozíciójuk, nagyon nehéz őket egy nagyon versenyre késztetni, és egyre inkább monopolakká válnak a saját területükön. És ez egy attraktív elegy, hogyha valaki részvénybefektetésre vágyik, szemben mondjuk egy olyan szektorral, ahol mondjuk az adott cégnek viszonylag nagy a pénzügyi tőke eltétje, és ezt utána refinanszírozni kell, ez majd nagyon mélyen belemar valószínűleg a bottom line-ba, tehát a tényleges profitabilitásába, és emiatt én azt gondolom, hogy jobban kezdték preferálni ezt a szegmest, úgyhogy talán ezért is múlt el ez a szoros összefüggés a kamat és az árazásuk között, és ezért tudtak elválni. Valószínűleg a domináns faktor azért a mesterséges intelligencia volt, de ez borzasztó nehéz előrejelezni, ez nem is szakterület, hogy ezt az ember közelről megbecsülje. Az nyilván egy reális elképzelés, hogy ezek a nagy tech cégek, ezek élére tudtak állni minden ilyen típusú innovációs változásnak az elmúlt időszakban, és akkor valószínűleg ennek is ők lesznek a nyertesei, nekik van tőkéjük ahhoz, hogy akár kisebb startupokat ugye felkaroljanak, ahogy ez ugye történt a Microsoftnál is, és ezért kevésbé valószínű az, hogy egy semmiből kinövő cég fog eltarolni ezt a piacot, sokkal valószínűbb, hogy a nagyok fognak ebből egy újabb bevételi lábat generálni, és szerintem az jellemző volt a nagy tech cégek az elmúlt egy-két évtizedben, hogy mindig aki negatív volt rájuk, az általában azért ott negatív rájuk, mert ugye valahogy úgy modellezte, hogy a meglévő üzletágak milyen cashflow-t tudnak termelni, annak milyen jelen értéke, de az ritkán volt mellé rakva, hogy ők valahogy a semmiből mindig kinövesztettek egy új üzletágat, és hogy ott nagyon jelentős eredményeket tudtak megtermelni. Ezt nyilván borzasztó nehéz is egyébként árazni, ez picit a hit kérdése a menedzsment, cégkultúra, stb. Felé, hogy erre mindig képes tudjon lenni erre a megújulásra egy vállalat. De ugye az volt a minta, hogy erre képesek, és akkor valószínűleg emiatt hiszi el a piac, hogy a mesterséges intelligencia terén is ők lesznek a nyerők. Úgyhogy ez a kettő faktor, amitől ők most erősek tudnak lenni.
Egy kockázatvállaló és hát globálisan is diverzifikált portfólióban biztos, hogy ott vannak ezek a legnagyobb amerikai tech papírok, akár az S&P 500-nak a vezető részvényei. De mi a helyzet a hazai blue chipekkel? Ott kell lenniük ezeknek a részvényeknek is ebben a portfólióban, ha valaki mondjuk magyar befektetőként vagy éppen rádióhallgatóként gondolkozik arról, hogy hogyan állítson össze egy ilyen megtakarítási portfóliót.
Én azt gondolom, hogy általában azért szokott ugye a magyar befektetők portfóliájában ott lenni a magyar piac, mert hogy magyar részvények is ezeket közelből látja, ugye ennek van egy erős szakirodalma a home bias-nek, tehát hogy mindenki azért nyilván szereti beemelni a hazai cégeket, mert hogy azt úgy érzi, hogy jobban ismeri, jobban be tudja árazni, közelebb hozzáférése van ott esetben a menedzsmenthez, azért többet is tud a cégről, és ettől van egy akár jól átámasztott, lehet ez nyilván fals magabiztosság is, de nyilván, hogyha ezen meg több információ van, akkor általában ez egy jól átámasztott magabiztosság. A mi portfóliunkban ez kevésbé hangsúlyos, tehát voltak, meg van is egy-két hazai blue chipből pozíció, de egyáltalán nem ez dominálja a portfóliókat. Igazából a magyar piacnak szerintem láthatóan van azért egy felára, ugye mint kötvényben, mint egyébként részvényben, hát némelyik régiós pírhez képest is nyilván Nyugat-Európához és az Egyesült Államokhoz aztán végképp. Ennek van egy oka, tehát hogy nyilván a hazai kockázat az alapvetően nagyobb, ez egy fejlődő ország, és ugye az elmúlt időszakban, főleg az elmúlt évtizedben felerősödött az a típusú kockázat, hogy adott esetben különadók formájába vonják el ezektől a cégektől a megtermelt nyereséget. Tehát aki egyébként tőkekockázatot vállal, és ott részvényoldalon finanszíroz valakit, az ugye azt várja, hogyha ha jó időszakok vannak, akkor nyitva van neki a pozitív oldal, az upside, és sokat tud keresni, és hogyha ezekbe a pozitív időszakokba, akár egy banknál, akár egy energetikai cégnél, akár egy telekom cégnél ezeket a többlet bevételeket, vagy többlet profitokat ezeknek egy részét elvonják, az nyilván egy sokkal nagyobb kockázati prémiumot implikál hosszú távon a befektetőktől, De vannak idehaza egyébként jó cégek, tehát az, hogy mi nem vagyunk ebben különösebben aktívak, az azt jelenti, hogy ne lennének hazai porondon erős szereplők, csak itt mindig ugye a nulladik pont az, hogy a hazai specifikumokat is be kell árazni, és akkor az ember lehet, hogy egy picit szívesebben nyúl olyan piachoz, ahol ezek a problémák nincsenek jelen, bár egy elterjedtebbek egyébként a régióban, meg a világban is, úgyhogy ezek már nem annyira unikálisak, de hogy szívesebben nyúl az ember inkább ilyen típusú befektetéshez, úgyhogy vannak nálunk is egyébként, attól függetlenül hazaiak, de messze nem ez dominálja a portfóliókat.
Ha már hazai specifikumok, akkor nem tudom megkerülni ugye aktuálisan itt a prémium magyar állampapírnak a kérdéskörét, ugye itt drasztikus változások jönnek, jelentősen csökken az a nevezük kockázatmentesnek ezt a hozamot, amit el tud érni egy befektető. Ez szerinted javíthatja majd érdemben itt a hazai részvénypiacnak a likviditását? Én azt gondolnám egyébként, hogy a befektetési alapok irányából jelentkező érdeklődést is azért ez meg tudja majd növelni.
Én is ezt várnám egyébként. Nekünk, mint alapkezelőnek, ez egy szembeszél régóta. Ugye ez nem is csak a prémium papírokkal, hanem már a MÁ+-szal, meg előtte ezekkel az egyéves kincstárjegyekkel is kezdődött, ahol volt a diszkont kincstár egy piachoz képest, vagy a hasonló futamidejű állampapírokhoz képest egy érdemi felára a lakosságiaknak, és ennek van egy elszívó ereje a befektetési alapok elől, szóval minden olyan döntésnek örülünk, ami picit kiegyensúlyozottabbá teszi a piacot, és hasonló szintre viszi a startvonalat mindenkinek. De egyébként szerintem az látszik, hogy a prémium papír az drága az államnak, tehát hogy igazából neki ez a legdrágább finanszírozási formája jelenleg. Ugye ez látszik is a lelimitált mennyiségeken, tehát már eddig is ugye folyamatosan vitték le azt, hogy egy szolgáltatónál egy magánszemély milyen mennyiséget vásárolhat egy-egy sorozatból, és ott tényleg voltak drasztikus csökkentések az elmúlt időszakban, mind annak a jele, hogy egy ilyen típusú drága finanszírozást, ezt nem biztos, hogy tovább kell növelni az államadósságon belül, és azt gondolom, hogy ez a változtatás is ennek egy újabb pontja. Úgyhogy szerintem igen, tehát ez sokkal inkább vagy adott esetben kockázatvállalásra is ösztönözheti picit a hazai befektetőket, hiszen egyébként az kijelenthető, hogy azért tehát egy nagyon magas kamatozású állampapír esetén érthető, hogy miért nem akar kockázatot vállalni a lakossági befektető, és nem is nagyon ostoroznám emiatt, tehát ezekben az időszakokban teljesen nyugodtan lehet egyébként kockázatmentes eszközökbe ülni. És ez nem csak magyar specifikum, tehát az ember megnézi a Egyesült Államokat, tehát nagyobb tőkepiacokat, ott is azért egy, akár egy sima nominál államkötvénybe is, de talán sokkal izgalmasabbak az infláció követő államkötvények, ami ugye kicsit a prémiumra rímel az amerikai piacon, ott is hosszú lejáratokon is, tehát nem is csak a rövid végén a görbének, hanem a 10 éves lejáratokon is, ugye valahol 2 és 2,5% között ingadozott az elérhető reálhozam.
Részvény vagy kötvény 2024-ben? Milyen évre számíthatnak a befektetők? Mit vártok?
Én azt gondolom, hogy 24 az picit, ugye, hogyha az ember 23-ra azt várta, hogy a monetáris szigor az megteszi a hatását, akkor nincs nagyon oka arra, hogy 24-ben mást várjon. Tehát ez a folyamat, ez itt van velünk. Magasan vannak továbbra is a kamatok, és ugye egyre több hitel jár le, egyre többet kell refinanszírozni ezekkel a magas kamatokon, egyre több beruházás marad el, tehát egyre nehezebb egy vállalatnál egy pénzügyi vezetőnek jó befektetést vagy beruházást találnia, hiszen pont a előbb említett amerikai reálkamat az gyakorlatilag egy origója annak, hogy mit kéne reálhozamba megugrani egy-egy befektetésnek, és hát ez egy sokkal nehezebb terep, mint amikor még adott esetben nem csak reálhozam várakozásokban, amíg a nominálhozamokban is negatív kamatokról beszéltünk, akkor azért nem volt nehéz olyan beruházást találni, amilyen ehhez képest jól néz ki. Viszont ez most nincs így, és emiatt 24 az szerintem azt hozhatja magával, hogy kevés lesz a vállalati oldalon a beruházás. Ugye vannak olyan alszegmensei egyébként a lakossági hitelpiacnak is, ahol látszanak a problémák, tehát ugye például ilyen a autóhitelek Amerikában, főleg a subprime része, ahol egyébként ilyen évtizedes csúcson vannak a késve törlesztőknek az aránya, és nyilván minden szegmensnél nagyon megemelkedett a finanszírozás, úgyhogy ez egy nagyon erős ellenszél lesz, én azt gondolom a reálgazdaságnak elsősorban. Másik faktor pedig az, hogy azért volt sok olyan trend itt az elmúlt évtizedekben, ami most már láthatóan visszafordult, tehát ha csak egy vállalati eredményt nézünk, akkor az, hogy társasági adóban világszerte volt egy race to the bottom, tehát volt egy ilyen folyamatos csökkenés, ugye látható, hogy a globális minimumadókkal ennek szeretnének véget vetni, a kamatok folyamatosan, hosszú hozamok főleg folyamatosan csökkentek évtizedes nagyságrendben, ez is visszafordult, ez is visszahat nyilván a profitabilitásra, és az, hogy egyébként elvált eléggé a vállalatoknak a termelékenysége és eredménytermelő képessége ahhoz képest, hogy mondjuk milyen béreket kaptak a munkavállalók, és ez is ugye a vállalati profitokat tudta erősíteni, ami nyilván összefüggött azzal, hogy volt rengeteg bevonható munkaerő a világba, és ez nyilván segítette a vállalatok hatékonyság növekedését, viszont ezek a faktorok, ezek inkább a visszarája tudnak fordulni a következő évtizedbe. Nyilván ilyen típusú nagyobb trendekre szerintem ezeket inkább az embernek csak érdemes odarakni a gondolkodásába, hogy ezek mind nem fogják segíteni majd a vállalati eredményeknek és a vállalati profitmarzsoknak a bővülését, hanem inkább ebbe egy ilyen átlaghoz való visszahúzás lesz a jellemző hosszú távon. Illetve a másik az, amit most rá már kevesebbet emlegetnek, de azért egy folyamatos probléma, az nyilván a likviditásnak a szűkülése, tehát az, hogy továbbra is mérlegleépítés van a Fednél, a LKB-nál is, szóval, hogy ezek a faktorok, ezek mind nehezítik egyébként a kockázatos befektetéseknek a palettáját, de nagyon negatív várakozásaim nekem személy szerint nincsenek, inkább ez a lassabb növekedés az, ami jellemző, és ez nyilván bizonyos szegmensekben, bizonyos szektorokban, főleg ahol nagyok a tőkeáttétek, ott okozhatnak egyébként, okozhatnak problémát, de elég sok olyan szegmens vagy vállalat van, amik a mostani szinteken egyébként már jó értékeltségen vannak, és beáraszták részben ezeket a problémákat, szóval nem a menekülés lenne az út a részvénypiacról, csak hogy ezeket az ember folyamatosan figyelje, monitorozza. Emellé oda lehet rakni a különböző geopolitikai kockázatoknak a látható felerősödését, de ezt borzasztó nehéz szerintem árazni, tehát ez inkább csak olyan, amit az ember figyel, és próbálja felmérni, hogy egy-egy szituációba reális vagy nem reális az ijegység a piacon ezzel kapcsolatban, de önmagában erre szerintem pozícionálni magát valakinek az veszélyes. És ahogy mondtam, nem is mentünk úgy neki 23-nak se, és 24-nek se, hogy ezek miatt a kockázatok miatt ne vállaljunk mondjuk részvénytípusú kockázatot. Ugye szokták mondani, hogy a legtöbb pénzt az korrekcióra várásban lehet elveszíteni, és ez így is van, tehát hogy ez annak van egy óriási felára, hogyha az ember nem fektet be részvényekbe, úgyhogy inkább az óvatosság az jellemző, hogy mindig megfelelő magabiztossággal legyen puskapor arra, hogy egyébként vásároljunk, hogyha kialakulnak jó szintek, úgyhogy nagyjából ez a stratégia, illetve az, hogy ez nem jelent olyan nagy hozamáldozatot, tehát a kötvény oldalát egy portfóliónak össze lehet rakni egyébként értékteremtő vállalati kötvényekből, vagy államkötvényekből adott esetben, tehát ez nem azt jelenti, mint a elmúlt évtizedben, hogy az valahol ilyen 0% körül áll egy számlán, és ez már igaz euróra, dollárra is, főleg forintra. Úgyhogy nem érzi az ember akkora lemondásnak, hogyha egyébként nincs nagyobb részvénysúlya, úgyhogy emiatt talán egy ilyen óvatos várakozása, ami jellemzi a stratégiánkat így 24-re előre tekintve.
Forinttal kapcsolatban van határozott véleményetek, várakozásotok itt a következő 12 hónapra?
Egy picit úgy is szoktunk tekinteni a devizákra, hogy szerintem ez egy borzasztó, nehezen előrejelezhető piac, nyilván lehet azonosítani az értékközelítőt ugyanúgy egy vállalatnak, de mégis nehéz olyan horgonyokat találni, mint egy mondjuk egy vállalatnak az értékelésénél, és főleg nehéz, hogyha az ember felvesz bármilyen devizába valami határozott pozíciót, akkor ha az nem úgy sikerül, akkor abból, hogy keveredjen ki, tehát ez sokkal jobban kezelhető, legalábbis nekem személy szerint egy vállalatnál. Az egy fontos faktor, hogy a Magyar Nemzeti Bank azért továbbra is meglehetősen konzisztensnek tűnik abba, hogy nekik fontos a forinttárfolyam, fontos az, hogy legyen egy pozitív reálkamat, csak így látják megvalósíthatónak a dezinflálást, amelyiként valószínűleg így is van, és ugye messze még az a cél, amit ők egyébként maguk elé kitűztek, a 3%-os cél, úgyhogy valószínűleg lesz azért a legalábbis rövid oldalon mindenképpen kéne legyen egy hozam előnye sok más devizához képest a forintnak, miatt nagy devizasúlyokat nem válunk, meg talán egy másik faktor azért, hogy ez a devizafedezés szerintem egy nehéz kérdés, nincs ebben nyilván vásár vagy részvényt, ami euróban van denominálva, de egyébként rengeteg piacra termel, és rengeteg piacról származik árbevétele is. Ott azt, hogy a végén mi a valós devizakockázat egy befektetőnek, azt nehéz szétszálazni.
Köszönjük a beszélgetést Pekár Dávidnak, a Raiffeisen alapkezelő befektetési vezetőjének.
Köszönöm.
Köszönjük, hogy egész évben figyelemmel kísérték a prémium kategória adásait. Kellemes ünnepeket és nagyon boldog, sikeres új évet kívánunk a hallgatóinknak.